Kedves testvérek, gyülekezetünk imádságos szívvel vár bennőtöket, és áldjuk a mi Úrunkat, Istenünket, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházon most befogadhassuk. Hiszük, hogy Isten akarata az, hogy gyermeketek Jézus Krisztus követője lehessen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük 431. énekünket. Még a keresztpadban van hely, a Teleki családpadjában. Jöjjenek bátran. Gyertek oda, üljetek be, jó? Csücs. Húzzuk. Oda tessenek menni, Krisztus. Bátran. Elférünk. Jó. Kedves testvérek, ünneplő családok, a feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünneplő családok, ünneplő gyülekezet, minden alkalommal, amikor mi magunk hálát adunk egy gyermekért, egy életért, akkor olyan jó dolog látni azt a Szentíráson belül, hogy Isten az életnek a munkálója, Isten az életnek az adója. Így mondjuk a Szentírás alapján, hogy Isten a mi teremtő Istenünk. És a teremtés történetében van valami egészen egyszerű, van valami egészen észszerű is, mint egy példát ad nekünk, a teremtés története az nem egyfajta rózsaszín világot képvisel, hanem picit talán naturálisan is elmondja azt, hogy Isten hogyan adja a kezünkbe az életet. És egészen bizonyos az is, hogy amikor a keresztség sákramentumát kiszolgáljuk, akkor a szülők Isten akaratának és Isten rendjének a mandátumaként értelmezik azt, amit családnak nevezünk. Nem csupán egy társadalmi kérdés az, hogy egy gyermek születik, hanem Résztvétel abban, amit Isten a teremtéskor adott. Részesei lehetünk Isten munkájának. Egy olyan feladatnak, amelynek az inspirálója, elindítója az élő Isten. És ebben a folyamatban, amikor Isten a kezünkbe ad egy életet, ahogyan ti magatok is kezetekben fogjátok leányatokat, vagy éppen fiatokat, akkor az ember hálás szívvel mondja azt, hogy tényleg így van. Hogy az élet az nem pusztán a biológiától függ, hanem sokkal több rejtelem, sokkal több értelem, sokkal több titok van. És amikor ezt ti mondjuk, hogy az élet ajándék, akkor ezzel együtt azt is kimondjuk mi magunk, hogy a gyermekünk nem csak a miénk, természetszerűleg a miénk, és hát ezt nem akarja, és nem is kívánja el senki. Egészen bizonyos, hogy úgy is igaz a gyermekünkkel való megfogalmazás, mint ahogyan ezt a hites társunkra szoktuk mondani, mondja a Szentírás, hogy csontomból való csont, testemből való test. Hát ilyen, hát persze, a gyermeketekben ott vagytok ti magatok is. Magatok tulajdonságai, a meghatározottságotok, a biológiátok, a jó természetetek, és biztos, hogy észrevettétek már azt is, ami esetleg abból való, amit nem annyira kedveltek. Vagy ha még nem látjátok, akkor meglátjuk majd később. Mi magunk, szülők már tudjuk ugyanezt a folyamatot, amikor ránézünk apánkra vagy anyánkra, és észrevesszük magunkban őt, magát. Azt is, amit nem szerettünk volna. Meg azt is, amit igen. De a gyermek nem csupán a miénk. Nem csupán a tiétek. Hogyha azt mondtuk, és ebből a feltevésből, de szerintem igaz, feltételezésből indulunk ki. A legigazabbból, hogy Isten az életnek az ura, akarója és formálója, akkor ki kell mondanunk, hogy gyermeketek is Istené, az övé, és Istenre számíthatunk az élet minden dolgaiban. Istenre számíthattok, tőletek nem idegen lényként, hanem valóságos létezőként. A teremtésben ugyanis semmi sem lóg a levegőben. Mindennek összefüggésben kell lennie egymással. Az egymásnak adott férfi és nő szerelméből születik a gyermek. Logikus következmény. Ilyen szépén magam részese lehettem a ti házasságkötéseteknek. Annak a logikus dolognak, ahogyan egymás mellett igent mondtatok. Részesévé lenni valaminek, belekapcsolódni valamibe, nem csak számszerűséget jelent, hanem arról van szó, hogy az Istentől kapott életet, azt tovább kell adni. És szülőnek lenni talán ez a legérzékenyebb dolog, hogy csupán én magam átjátszója vagyok, átadója vagyok annak, amit Istentől kaptam. Isten gondviselésének az átadója, az életigenlésnek az átadója a gyermekem és Isten között. Ez a legszentebb feladat és felelősség. Egy kedves barátom és testvérem mondta, amikor gyermekének a keresztelője volt, hogy a legnehezebb szó, ami elhangozhat egy kereszteléskor, pontosan az, hogy keresztjén vagy keresztény. Hogy én magam a családommal ilyen katalizátor vagyok, ilyen közvetítő vagyok, Isten kegyelmébe fogadott, és ezt valahogy szeretném átadni a gyermekemnek, megéreztetni vele, hogy van egy jóságos, mindenre hatalmas Isten, van egy megváltó Isten. És ezért nem elégséges tulajdonképpen a szülői felelősség, hanem itt járul ehhez a keresztszülői felelősség is. Ugyan már nem úgy mondhatom, hogy csontomból való csont és testemből való test, mint a gyermeknek a szülei. Bár lehet, hogy ez is igaz, de mégis a felelősség abba az irányba vezet engem, hogy azt a gyermeket, akit rám bíztak, az Istenhez vezessem. És rám terhelődik annak minden súlya, hogy innentől kezdve nem én vagyok az életnek a korlátlan ura, és nem én vagyok a gyermekemnek, a keresztgyermekem életének sem a korlátlan ura. Isten tekintélyének a fényében minden realizálódik, és minden a helyére kerül. Kedves szülők, kedves keresztszülők! Amikor arról beszélünk magunk között, és itt a református templomban nem játszom, magunk között vagyunk, hogy mi a mi reformátusságunknak az eszenciája, mi az összefoglalása, hogyan lehet ezt egy-két szóban, egy-két mondatban megfogalmazni, elmondani, akkor a mi hitvallásunk, egy 16. századi hitvallás helyesen mondja, hogy mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Hát erről szól, hogy nem magam tulajdona az életem, hanem Jézus Krisztus tulajdona az életem. Amikor egy gyermeket megkeresztelünk, az tulajdonképpen Isten népébe való befogadásnak az ünnepi alkalma. Isten arról beszél, Jézus Krisztuson keresztül, az ön fián keresztül, hogy gyermeketek is legyen az ő tulajdona, hozzátartozzon. Az a víz, amellyel megkereszteljük majd Lucát és Botondot, az a víz Jézus Krisztus vérére emlékeztet bennünket. Általa, vér által tartozhatunk megváltónkhoz, Urunkhoz. Mire számíthatok? Mi a következmény? Kedves testvérek, hogyha itt a mi településünkön, Pomázon, vagy mondhatnám Csobánkán szétnézünk, akkor az embernek nem kell messzire emelnie a tekintetét, hogy hegyeket lásson. Gyönyörű hegyeket. A Zsoltáros is azt mondja, hogy tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. A hegyek azok mindig védettséget és biztonságot is jelentettek. Körül ölelték egy-egy településnek az életét. A gyermekkerességben ugyanez az ígéret. A szülők felelőssége, a keresztszülők felelőssége kevés. Isten maga az, aki hegyként ölel körül bennünket, mint ahogyan a Pilis körül ölel bennünket, hogy biztosítson arról, hogy ő szeret, biztosítson arról, hogy ő igaz, biztosítson arról, hogy ő megment, biztosítson arról, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadott. És amilyen igaz az, hogy a Pilis hegyei már itt voltak szüleink, dédszüleink, ők szüleink, szívszüleink idejében, évek és évezredek óta, olyan igaz Istennek az ígérete. Én mely veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mint ahogyan az élet nem a mi kezünkben van, Isten gondviselése, gondoskodása sincs a mi kezünkben. Isten önmagát ajánlja, és Isten önmagát adja, hogyha hozzátartozunk. Számíthattok erre a bennőtöket átölelő, bennőtöket szerető, hatalmas Istenre. És persze, tudjátok, az a reménységünk is, hogy a Pilis hegyei itt lesznek még az unokáink idejében is. De Isten is itt lesz. Hogyha nem jön el, hogy beteljesítse ígéretét erre a földre, akkor rá számíthatnak gyermekeitek, unokáitok, dédunokáitok és szép unokáitok is. Azaz milyen érdekes? Úgy gondoljuk, hogy az élet, a mi életünk a minden, közben pedig az élő Isten az a minden, akire minden időben számíthatunk. Mert fiával, életével, halálával mindenért eleget tett. Ez a Isten jegyzi el most a ti gyermeketeket. Amen. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, ünneplő gyülekezet, megkérlek bennetöket, hogy álljatok fel, jöjjetek közelebb egy picit az úrasztalához. Mondjuk el együtt, közösen és hangosan az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, így van, akkor feleljük, ígérjük. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgasság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek a mi Urunk Jézus Krisztussal, az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küld el reájuk szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek hitben. Add, hogy élő tagjai legyenek az Anyaszentegyháznak, melyben most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted, és az emberekért való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen.
tudza keresztelek téged, az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek nevébe. Amen. Ludányi utca, Isten népéhez tartozik. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam.
Testvéreim, fogadják szeretettel ünnepi alkalmunk jeléül a keresztelési emléklapot. Kedves testvérek, folytassuk a mi Isten tiszteleti közösségünket, foglaljuk el helyünket. Alkalmunk előtt éneket tanultunk, a padokon található ez az ének, 81-es számot visel, te hozzád jövünk, énekeljük mind a 4 versszakát. Thank you.
mennyasszból, amiből hoz ki az életünk, ne szóljon igét hiába. Áld meg az igét, hogy érthessünk, dicsérve tégedet élhessünk, ne szóljon igét hiába. Ne szóljon igét hiába.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a példabeszédek könyvében, az 5. fejezet válogatott verseiben.
Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is. Mi haszna van hát belőlük a gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélheti. Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik. A gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jó lakottsága. Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt. A gazdája rovására őrizgetett gazdagság. Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad. Ahogyan világra jött anyja méhéből, mesztelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött, semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog, hogy ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából? Hiszen egész életében sötétben eszik, és sok bosszúság, betegség és háborgatás éri. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik, és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozás eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Kedves testvérek, ez a mai nap szent értelme szerint, ami magyarságunk életében egy nemzeti gyásznap, és így élő, hogy itt Isten tiszteletünk közösségében is megemlékezést tartsunk.
És Isten házához illően egy imával emlékezzünk ne csak arra a 16 mártírra, akik 170 évvel ezelőtt lélekben már az Úrnál, testükben pedig az aradi sáncárokban pihentek, hanem a pozsonyi 13-akra, meg arra a 100 emberre, akit ebben az évben azért végeztek ki, mert hitték erős hittel, hogy erre az életre egy jobb élet jön azért, mert Isten minden hatósága mindenhova elér. Egyikük imájával emlékezzünk rájuk, főhajtással. Ima kivégzése előtt 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgass meg legfőbb jó, vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam. És a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni, dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre, a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nekem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja viselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. És egy név van csak aláírva, Damjanics, és az imához még egyet írt hozzá ez az ember, aki, mint láttuk, nem csak felesége miatt aggódott, azt írt, hogy Emíliának vigasztalásul. Ez egy férnek és egy hazafinak a búcsú ajándéka volt, nem csak a feleségének. Isten, a dicsőség, és így hajtsuk meg fejünket rájuk emlékezni. Amen.
Jézus mondja, boldogok, akik az Úrban haltak meg. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 370. énekünket énekeljük első versszakával. Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 8. fejezet első 15 versében a következőképpen. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták át az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tisztust, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogy a mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet tértetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adott ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak cselekvésben, hanem tavaly óta a szándékban is előjártok. Most pedig a cselekvést is vigyétek véghez, hogy amilyen készséges volt a szándékotok, olyan legyen a véghez vitele is, erőtökhöz mérten. Mert ha megvan a szándék, az kedves Istennek, amitek van, nem az szerint, amitek nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Mert amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünknek érthető formában három része volt, és három része lesz az utolsó harmada, még csak most kezdődött el. Az első harmadában az Isten tiszteletünknek, most nem időmérték szerint mondom, Krisztus parancsának engedtünk, amikor a keresztség sákramentumát kiszolgáltuk. A második harmadában illő dolog, hogy főt hajtsunk, és illő dolog, hogy a magyar Golgotáról szóljunk. Így is imádkoztunk. Az Isten tisztelet harmadik részében pedig odahajtjuk figyelmünket és tekintetünket ahhoz az igéhez, amely bennünket kalauzolt, irányított és vezetett az elmúlt napokban, az elmúlt héten. Együtt olvashatjuk közösen a Prédikátor könyvét, az Ószövetség bölcsességének az egyik gyöngyszemét. Egy tanítói könyvet, amelyben így mondja a hagyomány, én szeretem ezt a hagyományt, sokat mondom nektek, az aggasztján király, Salamon fordul minden korhoz, és megihleti az egykoriakat és a maiakat, megihleti a költőt és megihleti az egyszerű embert, és már-már ránk ragad az ő mondata, szava, refrénszerű kijelentése, minden hiába valóság, vanitatum vanitas. De ez csak a felületes ige hallgatónak és a felületes ige olvasónak a lecsapódása, eszenciája a Prédikátor könyvéről. Azt mondja ugyanis a Prédikátor könyve az elejétől a végéig, az utolsó előtti mondatában pedig kétszeresen és háromszorosan aláhúzva, hogy az élet Isten nélkül hiába valóság. Hogy az Isten nélküli fáradozás, az Isten nélküli tehetség, az Isten nélküli bölcsesség, az Isten nélküli okosság, az Isten nélküli gazdagság hiába valóság. Egy olyan kérdés kerül elénk, amelyről nagyon óvatosan, visszafogottan szoktunk, vagy valójában nem szoktunk beszélni gyülekezeti közösségekben. Szégyeljük, kerüljük, elhallgatjuk. Ez pedig az adományoknak a kérdése. Az adakozásnak a kérdése. És lehet, hogy akik először vannak itt az Isten házában, azt mondják, eljöttünk, és már itt is a pénzről van szó. De pontosan ezért kell erről beszélni. Hogyha lenne most időnk, és nem egy Isten tiszteleten lennénk, akkor azt a kérdést tenném fel nektek, testvéreim, hogyha ti őszintén gondolkodtok a jövőtök felől, a holnap felől, gyermekeitek felől, gondolkodtok azon, hogy hová szeretnétek eljutni, előrébb lépni, akkor vajon a belső gondolkodásunkban nem lenne motiváló ereje a pénznek? Nem arról van szó, hogy igen, nagyon sok dolgunk mögött, nagyon sok gondolatunk, nagyon sok vágyunk mögött, mégiscsak a pénzbéli tehetségünk áll, vagy annak a hiánya. Tehát nem arról van szó, kedves testvérek, hogy a pénz az ne határozna meg nagyon sok mindent az életben, hanem éppen ellenkezőleg. Nagyon is meghatározza a gondolatainkat, meghatározza a jövőhetünket, meghatározza a holnapunkat, a holnap utánunkat, meghatározza a gyermekeinknek a jövőjét. Egészen egyszerűen akarva, akaratlanul bennünket mozgat. Gondolkodásunkat formálja, céljainkat meghatározza. Így van ez a hétköznapoknak a világában. És lehetünk szemérmesek, elkerülhetjük ezt a kérdést. Mondhatjátok azt, talán akik először vagytok itt az Isten házában, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Hát íme, a pap is lejöttetek, erről beszél. A pénzről beszél. Talán úgy is gondoljátok, hogy a saját maga javadalmáról, jövedelméről, megélhetéséről beszél. Kérlek, ne így tegyétek. És ne úgy tegyétek, emlékszem, amikor, azt nem mondom, hogy utoljára, de amikor egyszer úgy bátran beszéltem erről a kérdésről itt a gyülekezet előtt, egy testvérünk az Isten tisztelet után, amikor kezet fogtunk, akkor a következőt mondta nekem az ajtóban: tiszteletes úr, jól eladtad a következő évi költségvetést. Ez volt a mondata. Jól eladtad a következő évi költségvetést. Most már mindenki tudja, hogy miről van szó, mihez tartás véget, gondolkodás véget, akkor most már mehet a következő év. Nem erről van szó. De mégis köze van az anyagiakhoz. Menjünk röviden végig a felolvasott igén, és tanuljuk meg belőle azt, hogy Isten mire szeretne bennünket bátorítani, mire szeretne bennünket felszabadítani és buzdítani. Az első, amit szeretnék elmondani, hogy Isten először és másodszor és harmadszor sem a pénztárcádra tekint, és nem azt szeretné megszerezni. Istennek ez nem célja. Mit olvastunk a korintusi levélben? Pál apostol a korintusi gyülekezet elé az adakozás kérdésében a Makedónia tartományában lévőket állítja például. Makedónia tartománya az a mi Európánk, annak a déli része, Filippi, Tesszalonika, ezek a területek. Ha valaki járt ezeken a területeken, az tudja, hogy az első keresztény közösségek itt alakultak meg, Európának a déli szegletében. Azt mondja, hogy ezek a gyülekezetek, a makedón gyülekezetek először is szegények voltak. Nem arról volt szó, hogy itt gazdag, tehetős gyülekezetekről kellene beszélnünk, hanem szegény gyülekezetek voltak a pénzbéli mérték szerint. És azt mondja, hogy először nem is a javaikat ajánlották föl, hanem a szívüket. Azt mondja az ige, hogy az adakozásnak a motivációja nem a pénz, hanem hogy felajánljuk az életünket az élő Istennek. Ezen múlik minden, nem a pénztárcán. Először az életüket, először a szívüket adták oda az élő Istennek. És rögtön eszünkbe juthat a múlt heti tanítás is, amikor arról beszéltünk, hogy amikor Isten szívkérdésről szól, akkor nem csak egyfajta orvosi, biológiai, kardiológiai kérdést szeretne megemlíteni, hanem az életünk közepéről szól. Minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Vajon te felajánlottad-e már az életedet a te Uradnak, Istenednek? jó reformátusként, amikor szimbólumokat keresel, láthatod azt a szimbólumot, amit egy tenyeret ábrázol, a tenyérben pedig egy szívet, fölötte pedig lángokat, és eszedbe jut Kálvin Jánosnak a mondata, szívemet, mint égő áldozatot, neked ajánlom, Istenem. Prompt és őszintén. Most és őszintén. Promptere és színszere. Ezt mondja Kálvin. Szívemet, mint égő áldozatot, neked ajánlom, Istenem. Ez a lényegi kérdés. Hogy ki a mi életünk? Erről beszéltünk a keresség sákramentumának a kiszolgálásakor. Hova kötődik az életünk? Innen indultunk. Ez volt a kérdésünk. Mi az, ami meghatározza a gondolatainkat, szándékunkat, a honlapunkat, a terveinket? Minek van ereje a mi életünkben? Az élő Istennek? Vagy egyebeknek? Akár a pénzügyi motiváltságnak. Honnan tudom, hogy amit Isten mond, az igaz? Hát itt megint a bibliai igéhez kell visszatérnünk. Azt mondja itt ez az ige, hogy az az Istennek a gondolkodása, az az Istennek a rendhagyó megfogalmazása, hogy ő ad valamit. Hogy Istennek az első mozdulata az, hogy ad valamit az embernek. Kicsit és nagyot. A teremtésnek a hanyala azt mondta, hogy neked adom ezt az egész világot. Műveld, őrizd, gondozd, védd. Legyen belőle a te személyes életednek haszna. Neked adom. Nem úgy volt, hogy Isten mindenből kirekesztette az embert. Nem úgy volt, hogy azt mondta, hogy ez a te kis játéktered, ezen a pályán focizhatsz, ez a térfél a tiéd, a többi meg az enyém. Hanem ez az egész a tiéd. A kert minden fájáról ehetsz. Csak az, ami próbára tenni a te hitedet, életedet, az engedelmességedet, az életnek a fájról, arról az egyről nem ehetsz. Minden a tiéd, mindent odaadtam neked. Honnan tudjuk, hogy Isten igaz? Onnan, hogy nem csak a teremtésben adott oda mindent, hanem a megváltásban is odaadott mindent. Jézus Krisztusban odaadott mindent ennek a világnak. Odaadta a kezünkbe. Isten az ő fiát beletette a mi kezünkbe. Mi pedig megöltük. Isten ad. Mindent odaad. A példa így szólt az igéből, a Károli fordítást olvasom most. Mert ismeritek, ami Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényére értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Isten nem eltékozolta, nem elpazarolta, hanem megosztotta velünk mindazt, ami az övé volt. A kérdés ezek után az, hogy én meddig jutottam el ebben a megosztásban. Én, mint igehirdető, ennek az eléréséig. És meddig jutottál el te, ige hallgató, Krisztus követő, meddig mentél ezen az úton? Mert ennek egészen bizonyos, hogy a mércéje ott lehet az adakozásomon, az áldozathozatalomon, a gyülekezeten belül és gyülekezeten kívül végzett jótékony szolgálatomon. Hogyha elfogadom a Krisztus áldozatából az igazi kegyelmet, akkor ennek örömével, hálájával a szívében, szívemben képes vagyok mások felé szolgálni. Emlékszem arra a pillanatra, hát most már lassan 20 éve is lehet, 18 éve is lehet, amikor Szokolyán február volt, sok kép ilyenkor belém sajdul. Egy kicsi gyermek, aki kiszabadította magát az édesanyja karjából, egy kis faluban, egy 1700 fős falut képzeljétek el, egy kis utcában, a saját házuk előtt, beszaladt a szomszédnak az udvarába. Ezt a fiút úgy hívják, hogy Milán. Beszaladt a szomszéd udvarába, és a szomszéd medencéje télen vízzel volt megtöltve, és egy nejlonnal volt letakarva, és rálépett erre a nejlonra. Természetesen maga alá rántotta a víz, beborult fölötte a nejlon, és utána már csak azokra a képekre emlékszünk, hogy helikopter érkezik a focipályára, és próbálják ezt a srácot éleszteni, Milánt. Él. Szeretné mondani, hogy él, ha valaki szeretné látni, akkor ott van a feleségemnek a kitűzőjén, Milán. Évről évre a nagymamája mindig küld egy képet róla, erről a nagyfiúról már. Súlyos oxigénhiányt szenvedett el. Nem tud beszélni, nem tud maga járni, de él. És akkor, amikor gondolkodtunk ennek kapcsán, hogy hogy is legyen, mint is legyen, láttuk a családnak a kétségbeesettségét, nyomorúságát, küzdelmét, hónapok, kórház. Amikor bent voltam nála a kórházban, egy darab faként feküdt, görcs mereven, a Henypál gyermekkórházban ez a kisfiú, a bokája és a lábszárcsontja teljesen egyenes volt, annyira húzta a görcs, nem, a boka nem merőlegesen állt a lábszárára. És nagyon sokba került a családnak a bejárása, az édesanyjának fel kellett hagyni a munkájával, és felvetődött, hogy a következő karácsonykor a faluban gyűjtsünk ennek a családnak egy kis pénzt, egy apró pénzt. És akkor jöttek sokan, és azt mondták, hogy karácsonyhoz ez nem tartozik, nem illik. Karácsonykor ajándékokat szoktunk adni, nem pedig másoknak pénzt gyűjteni. Akkor úgy kikívánkozott belőlem, el is mentem egy képviselőtestületi ülésre, és azt mondtam, hogy nem szégyeljük magunkat. Amikor arról beszél az Isten igéje karácsonykor, hogy megjelent az Isten kegyelme, akkor mi nem tudunk kegyesen odafordulni egy családhoz, egy 1700 fős kisfaluban, ahol tényleg ismert mindenki mindenkit. És nem tudjuk megérteni azt a görög szót, amit használunk az életben, hogy Isten kegyelme azt jelenti, az úgy szól görög, hogy karisz, és az pedig, ami a szeretetből, kegyelemből fakadó adakozás, azt meg úgy hívjuk, hogy karitatív. Ezt meg használjuk, mindannyian használjuk. A karitatív szó, kedves testvérek, az Isten kegyelmére utal. Hogy az Isten megkegyelmezett nekem, az Isten megváltott engem, az Isten megszabadított engem, gazdag lévén szegényé lett értem, és ezért én úgy fordulok a másikhoz, a szükséget szenvedőhöz, úgy készítem el az adományomat. Ez a karitatív. Ma pedig egy világi nemes kezdeményezés lett belőle. Olyan nemes kezdeményezés, én pironkodva mondom, és becsüllek bennetöket, hogyha ti bátrabbak, ügyesebbek és gyorsabbak voltatok, mint a lelkészetek, amikor is az elmúlt két hétben egy kicsin gyermeknek, egy másfél éves fiúnak gyűjtött az ország, tudjátok, 700 millió forintra volt szüksége a gyógykezeléshez. Az abszurditás. Honnan lesz egy családnak 700 millió forintja egy gyógykezelésre? És meglett. Kedves testvérek, ugye, hogy motivál bennünket? Csak a kérdés az, hogy Isten igéje, a jó szándék, hogyan is állunk ezzel a kérdéssel. És végül, kedves testvérek, arról is kell szólni az adakozásnak a kérdésében és az adakozásnak a tekintetében, hogy messze túlmutat ez minden morális kérdésen. Morális kérdések bizony vannak. Itt szívbőli kérdésről van szó. Az adakozás tekintetében, gyülekezet fenntartásának a kérdésében, a mi gyülekezetünk fenntartásának a kérdésében is. Ki kell mondani a szószékről is, mert lehet, hogy valaki ezt nem tudja. A mi gyülekezetünk egyedül és kizárólag a ti adományaitokból tartja fent magát. Nincsen más. Nem úgy van, hogy az állam utal. Nem úgy van, hogy valaki más átvállalja a terheinket. Nem úgy van, hogy valaki más befizeti helyettünk a villanyszámlát, vagy kiadja a lelkésznek a fizetését. Ez mind a mi adományainkból van. Közös adományainkból van. Mi ennek a módja és a mértéke? Erről beszél az ige. Arról, hogy szív szerint mindenki először is részt vesz ebben. Hogyan hallottuk? Nem arról volt szó, hogy nagy bátorítás, nagy buzdítás, nagy unszolás volt, adjatok már testvérek, hanem arról van szó, hogy a szegények, a makedón gyülekezetek önként vállaltak ebben részt. Önként részt akartak venni. Ez a pontos fordítás. Nehogy kimaradjak belőle. Hogyan? Pál elmondja. Úgyhogy az ember szívében ott a vágy, ott az akarás, ott az elhatározás, és ott a megvalósulás. Ezen az úton megyünk mi mindannyian. Vágy, akarás, elhatározás és megvalósulás. És valahol megállunk. Hogyha azt kérdezitek mondjuk tőlem, hogy reggel, amikor úgy megébredtem, amikor imádkoztam, amikor igét olvastam korán reggel, és utána belenézek a tükörbe, akkor mi jelenik meg, mindig elhatározom, hogy ma elkezdek futni. Aztán soha nem történt még ez meg. Soha nem történt meg. Valahol itt állunk meg, itt akadunk meg, itt áll meg a történet az életünkben. Tudjuk mi. Valakinek mondtam múlt, hogy itt már rendben van minden, itt már tudom, hogy mit kell tenni. De hogy megtegyek egy 500 métert, csak ebből tudatosan, az már kevés. Vágy és elhatározás. Erről beszél az ige. És azt is elmondja, a végül legyen ez az utolsó szó, hogy hol van az adományunknak a határa. Ez az ember életének a nyomorúság. Azt mondja, hogy nem szeretném, hogy ti nyomorúságos helyzetbe kerüljetek. Nem szeretném, hogy ti szűkölködjetek. De azt igen, hogy ebben részt vegyetek. Talán úgy is, hogy az ember elhatározza azt, hogy mennyit szeretne erre szánni. Jó előre. Félreteszi. Nem hétvégére, hanem egy hónapra, egy évre is előre gondolva. És akkor növekedni fogunk abban, ami a hála áldozatunknak a része. Amen. Fennállva testvéreim, válaszoljunk az igére. 76. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el a 7. versszakát ennek az éneknek. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, mert te kirendelsz mindent a maga idejében, megajándékozol bennünket. Indíts szívünket hálaadásra, hogy úgy tekintsünk a mi dolgainkra, mint tőled kapott ajándékokra. Megköszönjük neked, Urunk, a múlt héten, hogy az úrasztalára helyezhettük hála áldozatunkat. És kérünk téged, hogy életünkben legyen tudatos gondolkodás és tudatos rész a hálaadásnak adományokban megjelenő formája. Nem koldulni szeretnénk, Urunk, hanem részt venni abban, ahogyan tőled tanuljuk, adni, amit kapunk a másiknak, a mi gyülekezetünknek, szolgálatainkra, a misszióra, a küldetésünkre. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi betegjeinkért, kórházi ágyon fekvőkért. Könyörgünk, Urunk, a kezelésre járókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászoló családért. Kérünk, hogy vigasztald meg őket, hogy valóság legyen, hogy te belépsz az ő életükbe, mint pártfogó, vigasztaló, mint aki gondot viselsz az árváról, gondot viselsz, Urunk, a fájó szívű emberekről. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunkért, a mai alkalommal könyörgünk a szadai református gyülekezetért, kérünk, hogy áld meg jelenlévőkkel is a mai presbiteri csendes délutánt. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, adományát és segítségét. Kedves testvérek, a múlt héten tartottuk hálaadó vasárnapunkat, alkalmunkon megköszönhettük Urunktól mindazt, amit az elmúlt időszakban kaptunk. Adományainkat borítékban helyezhettük az Úr asztalára, itt Pomázon 1 millió 112 ezer forint érkezett. Köszönjük szépen! Kedves testvérek, október 19-én 9 órától tartjuk temetőnk takarítását, szeretettel hívjuk és várjuk azok segítségét, akiknek szerettei sírkertünkben nyugszanak. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2019. szeptember 2-án adta vissza lelkét teremtőjének dr. Kádas Lajosné testvérünk. Temetése október 4-én volt a pomázi öreg katolikus temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van. Szeptember 24-én adta vissza lelkét teremtőjének Csülök Miklósné testvérünk. Temetése október 11-én 13 órakor lesz református temetőnkben. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz. 5 órától imaóra Pomázon, 6 órától énekkaritóba. Kedden 6 órakor Csobánkán lesz bibliaórán, Kékkereszt alkalom Pomázon, bibliaolvasókör 7 órakor kezdődik Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán. Pénteken folytatjuk a konfirmáció órákat, és 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Közöttünk szolgál Pomázon a Szentendrei Református Gimnázium 7. A osztálya. Szuplikációra érkeznek a fiatalok. Szeretett vendégséggel várjuk majd őket. Most a refibe járó szülők készítik, a refibe járó gyermekek szülei készítik a szeretett vendégséget. Tisztelettel jelzem még, hogy a mai napon 3 órától Szadán lesz presbiter továbbképző alkalom, nem csak presbitereknek. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit erre az alkalomra. Steinbach József püspök úr fog szolgálni ezen az alkalmon. Magam most kimentést kellett kérnem, bár én is szolgáltam volna, de nem tudok részt venni ezen az alkalmon. Kedves testvérek! A hirdetések végéhez értünk, bocsánat, még a mai napon gyermek délutánunk lesz, 15 óra 30 perctől becsületből 5-ös, erre pedig minden gyermeket és szüleit várjuk erre a családos délutánra, legyünk együtt minél többen. A hirdetések véget értek, de úgy szokott lenni, hogy egy évben néhány alkalommal, ha az anyagi dolgainkról is beszámolót hallunk, dr. Nagy István Péter presbiter testvérünket, pénztárosunkat kérjük, hogy foglalja össze az elmúlt hónapok gazdálkodását.
Kedves testvérek! Istennek hála, olyan bőséges a szolgálatok és a programok mennyisége gyülekezetünkben, hogy bár az év háromnegyed része eltelt, ez ideig nem tudtuk tájékoztatni gyülekezetünk tagjait ez évi gazdálkodásunkról. Miután az év jelentős része eltelt, ideje, hogy ezt a területet is áttekintsük. Az éves tervszámokat, azok eltelt idő alatti teljesülését, és ennek százalékos mértékét fogom számszerűen ismertetni, és a számokhoz természetesen fűzök némi szóbeli kiegészítést, hogy mindenki számára érthető legyen, mert a számok az egy kicsit a közgazdászokon kívül a többieknek nem szoktak jól esni. Először a bevételi oldalt tekintsük át. Egyház fenntartói járulék terv 4 millió forint erre az évre, ez ideig befolyt 2.742.427 forint, 69%. Persejpénz terv 4.430.000 forint, eddig befolyt 3.769.990. 85%. Adományok. Terv 5.295.000 forint, eddig befolyt 5.276.730 forint, 99%. Egyéb bevételek. Terv 3.421.171 forint, eddig befolyt 4.743.983 forint, 139%. Átvett pénzeszközök, terv 1.600.000 forint, eddig befolyt 2 millió forint, 125%. Saját bevétel tervezett mértéke 17.146.171 forint, ez ideig bevételeink 16.533.130 forintot tesznek ki, ez a terv 96%-a. Az összes bevétel, mely az átvett pénzeszközökkel több a saját bevételnél, 18.746.171 forint, ez ideig befolyt 18.533.130 forint, ez összesen 99%. Az egyház fenntartói járulék befizetése 69%-on áll, ami azt jelzi, hogy időben arányosabban történnek a befizetések, mint a korábbi években, ami talán azt is bizonyítja, hogy az évek óta elhangzott tájékoztatásokban, vagy elhangzott kéréseket többen meghallgatták, de azért a számok alapján még így is várható némi évvégi hajrá. A persejpénzek esetében látszik, hogy akik gyülekezeti közösségben keresik Isten kegyelmét, azok anyagi forrásaiból is rendszeresen hozzájárulnak a gyülekezet anyagi szükségleteinek biztosításához. A 85%-os szint kissé jobb, mint az időarányos. E kategóriában a köszönet hangsúlyozása mellett kiemelném a lekötött persely 225%-os mutatószámát, mely a templomunk 200 éves fennállási ünnepének és az azt követő vasárnap persely pénzeinek összegeként A teológiai épületet ért tűzkár enyhítésére került átutalásra. Ebben a sorban szerepel egyébként az egyházmegyei szolidaritási persejpénz is. Az adományok főösszegsor, mely pillanatnyilag 99%-on áll, igen változatos képet mutat. Isten dicsőségére ez ideig a tervezett összeg 140%-a áldásbékesség újságunkra, Stóla adományra, az éves terv 100%-a, emlékharangra időarányosan 74% érkezett be. Kiemelkedő a gyülekezeti ház belső felújítására, illetve a különböző gyermek és ifjúsági táborok támogatására befizetett adományok mértéke, ez 242%-a tervezethez képest. Előzőek mellett érthető, hogy az egyéb építkezésekre, elsősorban a csobánkai ingatlan vásárlására és felújítására érkezett adományok, mintegy 21%, elmaradnak a tervezettől. Folyó hónapban konkrét adminisztratív és műszaki tervezési lépések történnek-e tárgyban, így nagyobb figyelem terelődik majd rá. A 2018. évi közel 2,5 millió forintnyi borítékos háladomány összege mellett kissé merészebben tervezte presbitériumunk az idei összeget, és jól lehet, igen figyelemre méltó, hogy Esperes úr is hirdette, 1.112.000 forint érkezett be, köszönetért a gyülekezetünk tagjainak, hála mennyei atyánknak. Ez a tervezetnek idézőjelben csak 74%-a. Itt a csak nagyon erősen idézőjelben. Az egyéb bevételek kategóriában a 139%-os teljesítettségi szint a 2018 évi egyházkerületi támogatás egyharmadának folyó évre való átcsúszása miatt jelentkezett. Az egyéb elemek, például temetőbevételek, átfolyótételek közelítőleg időarányosak. Az átvett pénzeszközök kategóriában az önkormányzati, a gyülekezet alapítványa általi támogatásokat és a pályázaton nyert tételeket vesszük számba. A 125%-os mutatószám egy pályázaton elnyert összegre köszönhető. Jelentősen ronthatja a kategória mutatószámát, ha az önkormányzat által meghatározott tevékenységek támogatására juttatott összegek átcsoportosításában nem sikerül az önkormányzattal megegyezni, mivel ebben az esetben a támogatás igen jelentős részét, ez több mint 500 000 forint, vissza kell utalnunk. Ezeket az összegeket nem költöttük el, de más területen eredményesen fel tudnánk használni. Az összes bevétel tervezett mértékének 99%-át értük el a mérési napig. Azonban pont az előző pontban leírtak miatt az elkövetkezendőkben is szüksége van gyülekezetünknek a még várható bevételekre. Tekintsük hát ezek után a kiadási oldal számait. Személyi kiadások tervezett mértéke 7.080.000 forint, eddig kifizetésre került 4.441.200 forint, 63%. Gyülekezeti élet kiadásaira 4.890.000 forintot terveztünk, ez ideig 3.402.527 forintot adtunk ki, 70%. Igazgatási kiadások, terv 430.000 forint, tényleges kiadásaink 413.592 forint, 96%. Ingatlan fenntartás, tervezett mértéke 5.050.000 forint, eddig ténylegesen kifizettünk 4.433.983 forintot, 88%. Ingatlan felújítás, terveztünk 6.000.000 forintot, Ez ideig kifizettünk 6.577.644 forintot, 110%. Közalapi hozzájárulás, ugye, amit az egyház megyének kell befizetnünk, 680.000 forint, ebből 500.000 forintot utaltunk eddig át, 74%. Egyéb kiadások, terveztünk 2.490.000 forintot, ez ideig kiadtunk 1.359.500 forintot, 55%. A saját és az összes kiadásunk tervezett mértéke 26.620.000 forint, ez ideig kiadtunk 21.128.446 forintot, 79%. A kiadási oldalon a személyi kiadások 63%-on állnak. Ez alapvetően elszámolás technikai okok miatt van így. Az időarányos szint alatt nyilvánvaló a szeptember havi béreket és juttatásokat nem fizettük ki szeptember 30-ig. A gyülekezeti élet kiadásai összességében 70%-os értéket mutatnak, de ezen belül jelentős különbségek mutatkoznak, melyek részben az időbeli kötöttségek következményei. Így év végéig ebben a kategóriában közelítenek meg egymáshoz a belső arányok. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a gyermek és ifjúsági munkára szánt keretek drasztikus tervbeli növelése már közel fedezi az ezekre fordított és évről évre a drágulások miatt tőlünk függetlenül növekvő szükséges összegeket. Az igazgatási költségek, bár abszolút értékben nem nagy összegről van szó, az időarányos érték felett vannak mintegy 20%-kal. Ebben az üzemanyagok, irodaszerek, újságelő fizetések tervezetnél magasabb mértékű emelkedése játszik szerepet. Az ingatlan fenntartási költségek, a gyülekezeti ház belső felújítása, a benne szükséges hűtőszekrénycsere, a temető költségeinek szemétszállítás, vízdíj növekedése és a rezsiköltségek alattomos emelkedése miatt nem volt idén időarányos érték alatt tartható. Ha nem lesz kemény telünk, az éves keretbe talán beleférünk. Az ingatlan felújítási költségek szintjét már éves mértékben is túlléptük, melynek jelentős részét a parókia átépítése teszi ki. Ezt azonban 100%-ban egyház kerületi anyagi forrásból fedeztük. A csobánkai ingatlanvásárlás átalakítás kapcsán tervezett összegnek ugyancsak a 38%-át költöttük el, de ez a hátralévő évben, vagy a hátralévő részében az évnek jelentős kiadásokat fog még jelenteni. A közalapi hozzájárulást időarányosan átutaltuk az egyházmegyének. Az egyéb kiadások mértéke jelenleg az időarányos szint alatt van mintegy 20%-kal. Ugyanakkor a főösszegsoron belül két tervösszeget már túl, illetve jelentősen túlléptünk. Az adományok segélyek sorban a Bódis Miklós evangelizáció kapcsán kifizetett összeg az éves tervösszeg felét önmagában elvitte, míg a lekötött persejpénzek sorában a teológiai épületet ért szörnyűséges tűzkár kárenyhítésére gyülekezetünk méretéhez képest jelentős összeget, 725.000 forintot tudtunk átutalni. Ez esetben is isteni a dicsőség, az adakozóké a köszönet. Az összes kiadás mértéke 79%, azaz 4%-kal haladja meg az időarányos értéket. Az elmondottakból következik, hogy az év hátralévő részében, sőt az elkövetkezendő években is feszesen, körültekintően kell gazdálkodnunk. Az Esperes úr által múlt vasárnap ismertetett presbiteri jegyzőkönyvből értesülhetett gyülekezetünk arról, hogy a csobánkai beruházásunk vásárlási szakasza, mely egyház kerületi forrásból történik, a közeljövőben lezárul. Várhatóan a jövő héten írják alá az adásvételi szerződést. Az átalakításra, felújításra azonban a fennmaradó keret már nem biztosít elegendő forrást, mivel az időközbeni kormányzati intézkedések következtében az ingatlan árak mellett az építőipari költségek is elszálltak. Így elkerülhetetlen, hogy már az átalakítás első szakaszában is hozzátegyük a saját erő és anyagi forrásainkat. Bízunk abban, hogy Urunk áldása fogja kísérni ez esetben is igyekezetünket, úgy, mint a közel két évtizedet tartó komoly erőpróbát jelentő építési munkálatainknál. Köszönjük eddigi adományaikat, és reméljük, hogy a lelkészek és a presbitérium által az önök elé tárt tervekkel ezek után is egyet értenek, és lelkiekben is és anyagiakban is támogatják. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja életüket, munkájukat.
Nagyisten Péter testvérünknek a beszámolót. Nem túl népszerű ez a beszámoló, kicsit olyan, mint a búcsú szimfónia, vagy ez a, hogy a darab, hol volt ez? Haydn? Segítsenek a zenészen. Ugye? Köszönöm szépen. Kedves testvérek, az istentisztelet végéhez értünk, 395. dicséretünket énekeljük. Első versszakával Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve forjon szívünk. Hétünk anyja, hogy ölelje, édes megváltunk adát. Ő fejünk mindenki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő
fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal ti szívetekben. Áldás békesség. Nemzeti imádságunkat énekeljük.
Isten velünk, viszont látásra!